Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 8. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 8. Zsoltárunk első versét énekeljük most fennállva. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! És a megkezdett Zsoltárt énekeljük további verseivel. A 8. Zsoltárunk 2., 3. és 4. verseit énekeljük. Dicsérnek téged!
Dicsérnek téged, még az egy szobók is. Szájukban vételik nevedem ők is, kik által ellenséget megejtett, és szó hallót megszégyenít. Nem dolgaidnak, meg neked adott, kedveid formáltak. Az eget holdat, a fényes napot, és szép rendel, csodálván mondom, mi csoda az ember. Itt tőled ennyi, sok dicséretet.
Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a 2. helvét hitvallásnak 17. fejezetéből a soron következő részt, amely arról tanít bennünket, hogy az egyház egysége nem a külső szertartásokban áll. Azt tanítjuk továbbá, hogy gondosan szem előtt kell tartani, miben rejlik leginkább az egyház igazsága és egysége, nehogy meggondolatlanul szakadásokat támasszunk, vagy melengessünk az egyházban. Nem a külső szertartásokban és rendtartásokban áll az,
hanem inkább az egyetemes keresztjén hit igazságában és egységében. Az egyetemes keresztjén hit pedig nem emberi törvényekben szállt reánk, hanem a Szentírásban, melynek rövid összefoglalása az apostoli hitvallás. Ezért olvastunk arról, hogy a régieknél különböző szertartások voltak, de ebben szabadságuk volt, és soha senki nem gondolta, hogy ez megbontja az egyház egységét. Azt mondjuk tehát, hogy a dogmákban és a Krisztus evangéliumának igaz és egyező hirdetésében és az Úrtól világosan rendelt szertartásokban áll az egyház igazi egyetértése. Ebben a dologban leginkább Pál apostolnak azt a mondását emeljük ki, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek, csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Filippi 3:15. Isten igéjét a Királyok első könyvének 3. fejezetéből olvasom. A Királyok első könyvének 3. fejezetéből az első 15 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, amíg be nem fejezte palotájának, az úrházának és Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozó halmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének. Salamon szerette ugyan az urat, és apjának Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is áldozó halmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozó hal. Egyszer 1000 állatot mutatott be Salamon égő áldozatul azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten, kérd valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte. Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten, mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetség ládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Isten áldása legyen és maradjon mindnyájunkon, akik eljöttünk, hogy meghallgassuk az ő igéjét, hozzánk való beszédét, és adja, hogy eljusson személyesen mindannyiunkhoz, mindaz, amit ma készített nekünk. Jártek testvérek, csendesedjünk el, hívjuk őt segítségül, imádkozzunk. Csodálatos a te neved, mennyei édesatyák, csodálatosabb mindennél ezen a földön, és olyan jó lenne, ha azzal a szívvel és azzal a lelkülettel állhatnánk most meg te előtted, hogy semmi másról nem szeretnénk tudni, egyedül csak te rólad, egyedül csak a te nevedet szeretnénk dicsőíteni, és te előtted megállni alázattal, ahogyan ezt Salamon is tette. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy megértsük, meglássuk, hogy bűneink és emberi életünk sok-sok nyomorúsága, hitetlenségünk, veled szemben való bizalmatlanságunk elválaszt bennünket tőled. Nem tesz bennünket méltóvá arra, hogy hozzánk gyere, és bennünket nem tesz méltóvá arra sem, hogy hozzád jöjjünk. Köszönjük, hogy jöhetünk mégis te hozzád, a te fiadért, Jézus Krisztusért, az ő kereszthaláláért, a bűnbocsánatért, és jöhetünk hozzád úgy, mint akik ő érette, és ő általa jönnek. Így szólítunk téged mennyei atyánknak, Jézus Krisztusért, a te fiadért, és így kérjük a te szeretetedet és kegyelmedet ebben az órában is, életünkre, ige hirdetésünkre, ige hallgatásunkra, úrasztali közösségünkre, az ő nevében, az ő áldozatáért. Kérünk, mennyei atyán, könyörülj meg rajtunk, és tégy bennünket alkalmassá arra, hogy a te nagyságodnak és szentségednek légkörében megérthessük, szívünkbe fogadhassuk mindazt, ami számunkra most nagyon fontos. Azért fontos, mert tőled jön. Légy itt így közöttünk, szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 236. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 236. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Megírva, tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Kedves testvérek, az előző vasárnap, ha emlékszünk még rá, Dávid király történetét, az ő életének egyik utolsó képét magyaráztuk és hallgattuk itt a templomban, és beszéltünk arról a hagyatékról, amit az ő fiának, Salamonnak hagyott. Azt mondta Salamonnak, tartsd meg a szívedben az Urat, legyen az első a te életedben, mindig gondoljál rá. Aztán azt mondta Salamonnak Dávid, hogy ne csak ott legyen az első helyen Isten a te szívedben és életedben, hanem engedelmeskedjél is neki, kövesd az ő parancsait, ahogyan ezt én is tettem. És azt mondta Dávid, ha mindezt megteszed, drága fiam, akkor meg fogsz maradni nem csak te, hanem a te egész házad népe. Most, ahogy tovább olvassuk ezt a könyvet, Salamon életének különböző epizódjai elevenednek meg előttünk, és az imént felolvasott szakasz Salamon életének döntő pillanata és esemény sora. Mondhatnánk egy olyan egyszeri alkalom Salamon életébe, amely megváltoztatta és egyszer s mindenkorra ráhelyezte az ő életét egy olyan vágányra, amelyen Salamon az ő királyságát, uralkodását Isten jelenlétében, mennyei bölcsességgel és kibeszélhetetlen gazdagságban tölthette végig. Nagyon érdekes Dávid hagyatéka, és az a reakció, ahogyan Salamon Dávid halála után kezeli ezt a hagyatékot. Elgondolkoztam azon, hogy sokféle hagyaték szokott ránk maradni, és talán a két szélsőséget hadd említsem meg. Van az a hagyaték, amelyet az örökösök elherdálnak, elvész gyorsan, nem lesz belőle semmi, eltűnik a föld színéről. És van az a hagyaték a másik oldalon, amely az örökösöket sokszor egy életre megköti. Sokszor megdöbbenek azon, hogy mennyire tudunk haldokló emberek szavaiba kapaszkodni. Az utolsó kívánsága ez volt, az volt, így rendelkezett, és sokszor emberek élete megy ebbe tönkre. Hogy egy elköltöző testvér, szülő, szeretett hozzá tartozó, miket mondott a halála előtti pillanatokban. Két véglet. Az egyik véglet, amikor agyon kötöz bennünket, a másik véglet, amikor kicsúszik a kezünkből. Hát Salamonnál azt látjuk, hogy ő nem így kezelte ezt az atyai örökséget. Salamon úgy kezelte ezt az atyai örökséget, hogy mindazt, amit el kellett végeznie apja után, azt elvégezte, de legfőképpen eldöntötte a szívében azt, hogy apja kívánságának megfelelően az urat fogja keresni és tisztelni. Azt olvassuk, hogy különböző helyeken mutattak be áldozatokat ekkor Izraelben, nem volt még ebben az időben templom, a szent sátor ott volt fölállítva, ahol Salamon is bemutatta ezt az áldozatát, Gibeonban, de tulajdonképpen nem volt még egységes Isten tisztelete Izrael népének. Nem csak vette az örökséget Salamon, hogy tartsa pontosnak Istent, hanem ahogy látjuk, elmegy és áldozatot mutat be. Nem is akármilyen áldozatot, azt olvastuk itt, hogy 1000 állatot mutatott be Salamon Istennek áldozatul. Nagyon érdekes számomra az, hogy Salamon királysága alatt még nem nagyon történt semmi, de ő megy és áldoz az Istennek. Nyilvánvaló, hogy örökölt az apjától sok mindent, anyagiakat, javakat, amelyekre rá is telepedhetett volna, mondván, hogy ez az örökség, ezt nem szabad elherdálni. Mondhatta volna Salamon azt, és gondolhatta volna azt, hogy az Istennek oda áldozott állatok sok mindenre használhatók lennének. Lehetne belőlük nagy vacsorát szerezni a szegényeknek, lehetne velük talán földet művelni, szaporodhatnának, de mégis ezt a nagy áldozatot Salamon Istennek mutatja be. Ekkor még Salamon nem volt gazdag. És ebben a fejezetben, amikor olvastuk, kiderül az is, hogy Salamon nagyon fiatal volt. Körülbelül úgy gondolják a Biblia kutatók, hogy 20 éves lehetett ekkor Salamon. Egy nagyon fiatal ember volt. De komolyan vette az atyai hagyatékot, és áldozatot mutatott be Istennek az ő urának. Isten az első. Érdekes, hogy Salamon áldozata nem a történések függvényében születik. Nem válasz valamire, ami megtörtént vele vagy körülötte, hanem hadd szabadjon így mondanom, Salamon áldozata előleg. Áldozat és előleg az ő urának, Istennek. Hála és áldozat azért, amit még nem látott és nem tapasztalt, de amit Salamon mégis elhisz és elfogad. Ez az áldozat nagyon világosan beszél Salamonnak az Istenhez fűződő viszonyáról. Arról a hitről és meggyőződésről, hogy Isten szeret engem. Én áldozhatok neki, és áldozhatok rá abból, amin van, nem kell tőle visszatartanom semmit, hanem kifejezhetem a feléje való tiszteletemet és bizalmamat gazdagon, mert az én Uram és Istenem tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy mire van szükségem, és az én Atyám ígérete szerint, ha én tisztelem az Urat szívemben, ha én engedek neki, akkor meg fogok maradni. Arra gondoltam, testvérek, amikor ezt a történetet olvastam, hogy mennyire fordítva van ma a mi életünkben ez az áldozat kérdése, és úgy általában ebben a világban. Mi nem nagyon szoktunk előleget adni senkinek, csak aki kifejezetten kéri. Áldozni sem szoktunk, csak inkább olyan dolgokra, amelyek már megtörténtek, és amelyekről biztosak vagyunk, hogy jó dolgok. Istenre sem szoktunk áldozni. Általában a dolgok után szaladunk. Mikor megtörténik valami, annak a függvényében adunk Istennek valamit. Amikor hirtelen betegek leszünk, akkor kezdünk Istennek az időnkből áldozni. Amikor meghal valami hozzátartozónk, akkor kezdünk a vasárnapból egy kicsit Istennek áldozni. Sokszor a történések hatására kezdünk mi Isten közelébe jönni és kerülni. És ez nem csak a hitetlen emberek életében van így, hanem sokszor a hívő emberek életében is megfigyelhető, hogy ugyanazt mondjuk, Isten az első, de nem látható ez abban, amit mi Istennek áldozunk. Sokszor ezért nem is tudják rólunk, hogy keresztények vagyunk, még a legszűkebb környezetünkben sem, mert nem látnak soha semmit abból, hogy mi Istenre mit és mennyit áldozunk. Salamon élete arra tanít bennünket, hogyha mi valóban hitben járunk, akkor a hitünkből cselekedetek kellenek, hogy származzanak, és ezek a cselekedetek Isten felé megelőlegzett cselekedetek. A hívő ember hálával áldoz Istennek, nem vonja meg Istentől mindazt, amit tőle ajándékba kapott, még akkor is, ha nem látott és nem tapasztalt semmit. Akkor sem tartja vissza Istentől mindazt, amit Istentől ajándékba kapott. Szeretne Isten ma mindannyiunkat elgondolkoztatni ezen, hogy hogy is vagyunk mi az életünkben. A hitünk tapasztalatokon alapuló hit, amely csak akkora, amekkora éppen a mi látott és átélt tapasztalatunk, vagy pedig teljes hitünk van, amely akkor is bízik Istenben, Jézus Krisztusban, amikor még nem lát és nem tapasztal semmit, és akkor is hálával áldoz, amikor nem tudja, mit hoz a holnap, a következő szezon, vagy a következő áremelés. Tudunk-e hálával áldozni Istennek? Dávid azt mondta Salamonnak, tartsd a szívedben az Urat, és engedelmeskedj neki. És olyan jó látni és olvasni azt, hogy Salamon ezt az örökséget nagyon megbecsülte. Isten az első az életében, Isten nem utánfutó akar lenni az életünkben. Nem utána akar futni mindannak, ami velünk történik, hogy aztán, amikor megállunk, akkor majd kivehessünk belőle valamit, amire éppen úgy gondoljuk szükségünk van, anyagiak, vigasztalás, erő, egészség, hanem előttünk akar járni. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő a jó pásztor, és ő a juhok előtt jár. És az ő juhait arról lehet megismerni, hogy őt követik. Testvérek, látjuk-e magunk előtt Jézus Krisztust? Látjuk-e életünk dolgaiban Jézus Krisztust? És amikor döntéseket hozunk, akkor el tudjuk-e azt mondani, hogy lábnyomokon járunk? Olyan úton járunk, ahol valaki már járt és jár előttünk. Ha nem látjuk Jézus Krisztust, ha nem tudjuk, hogy ő mit szól a mi dolgainkhoz, akkor ez annak a jele, hogy nem az ő nyomdokaiban vagyunk. Ez annak a jele, hogy talán Jézus Krisztus valahol az események után van a mi életünkben. Ő szeretne előreállni, szeretne első lenni, és aki hisz, annak az életében ez mindenki világosabban látszik. Ha valaki rátekintett Salamon életére, akkor az ő nagy-nagy áldozatából azt láthatta, hogy ennek az embernek fontos az ő Istene. Ennek az embernek fontos az ő ura, mert meghozza az ő uráért az áldozatot. Áldoz az ő urára. És olyan csodálatos ennek a történetnek a folytatása, hadd beszéljek még erről a testvéreknek, hiszen Isten válaszol Salamon áldozatára és hitére. És Isten válasza egy roppant nagyvonalú válasz. Olyan válasz, testvérek, amit csak a magyar népmesékből ismerünk, úgy, hogy amikor valaki kifogja az aranyhalat, akkor az aranyhal három kívánságra ad lehetőséget. Hát tudjuk, hogy az aranyhalaknak nincs nagy hatalmuk a dolgok fölött, állati mi voltukból adódóan, de itt nem akárki, hanem Isten válaszol Salamonnak, és azt mondja Salamonnak, így olvassuk az 5. versben, kérj valamit, és én megadom neked. Nem tudom, hogy fordult-e már velünk elő életünkben az, hogy valaki azt mondta nekünk, hogy kérj tőlem, amit akarsz. Kérd tőlem, amit akarsz. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan könnyű élethelyzet. De fordult már elő velem is ilyen szituáció, és azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy egy nagyon nehéz helyzet. Egy nagyon nehéz élethelyzet, amikor valaki azt mondja nekünk, kérj, amit csak akarsz. Mit lehet kérni? Mindegy. Itt Isten az, aki azt mondja Salamonnak, kérj, amit csak akarsz. Én, a mindenható Isten, aki uralkodok égen és földön, megadom neked a te kérésedet, Salamon, amit akarsz, azt kérsz. Salamonnak talán még egyszerűbb dolga is van, mint hogyha ezt egy ember ajánlotta volna föl neki, hiszen akitől ajánlatot kapunk, arról nagyjából tudjuk, milyen anyagi helyzetben van, milyen lehetőségei vannak. És ha lehetőséget kapunk tőle, hát akkor az ember igyekszik a kérését úgy belőni, meg kalibrálni, hogy valahogy beleférjen. De Salamonnak Isten mondta azt, a mindenható Isten, akit ő szeretett, akit ő tisztelt, ez az Isten mondta neki azt, hogy kérd tőlem valamit, Salamon. Itt most minden nyitva van. A teremtő Isten szól, aki uralkodik mennyen és földön, és akármit lehet kérni. A lehetőség nagyságához mérten Salamon nagyon alázatos, és azt is gondolhatnánk első olvasatra, hogy az ő kérése egy nagyon-nagyon kicsinke kérés. Nagyon-nagyon kicsinke kérés. Hiszen Salamon miközben Isten előtt elismeri azt, hogy ő fiatal, és nehéz az a szolgálat, amely rábízatott, azt kéri Istentől, adj engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni a te szolgád népedet, különbséget téve a jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. És én hadd húzzam most alá a testvéreknek azt a téves ismeretet, amelyet a legtöbbször összekapcsolunk Salamon kérésével, mert azt szoktuk mondani, Biblia ismerő emberek, hogy Salamon bölcsességet kért Istentől. És ez részben igaz. De nézzük csak, hogy kezdődik ez a kérés. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet. Ez Salamon első kérése. Engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet különbséget téve jó és rossz között. Azaz Salamon csodálatos módon kéri azt, amit más helyen így fogalmaz meg a Szentírás, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az Úrnak félelme. Nagyon sokféle dolgot szoktunk mi a bölcsességről gondolni, minél idősebbek vagyunk, annál inkább azt gondoljuk, hogy a bölcsesség az egy életkorral elsajátított szemlélet, tudás, ismeret, és a Biblia szembe megy minden elképzelésünkkel. Azt mondja a Szentírás, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, Istennek félelme, az Istennek való engedelmesség. És nézzétek, Salamon ezt kéri Istentől. Adj nekem engedelmes szívet, mert ha én hozzád igazodok, neked engedelmeskedem, akkor különbséget fogok tudni tenni jó és rossz dolgok között egyaránt. Azt mondja Salamon, Uram, Istenem, minél szorosabb a mi kapcsolatunk, annál tisztábban fogom én látni a dolgokat. És én azt kérem tőled, segíts meg engem abban, hogy én mindig tudjak te hozzád ragaszkodni. Segíts meg engem abban, hogy én ne akarjak tőled elszakadni, hanem tudjak neked engedelmeskedni. Olyan csodálatos az, hogy a Biblia egy-egy igazságot többféle módon is megerősít. És amikor ezt a részt olvasgattam, akkor János evangéliumának Jézusi mondása jutott az eszembe. János evangéliumának 15. fejezetében az Úr Jézus Krisztus ezt mondja a tanítványoknak, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik néktek. Azaz Jézus ugyanarról beszél, amit Salamon átélt és megtapasztalt, azt mondja Jézus az övéinek, hogy ti megmaradtok én bennem, és az én beszédeim ott maradnak ti bennetek, azaz összefonódik az én személyem veletek, és ti összefonódtok velem, akkor én megadom nektek mindazt, amire szükségetek van. Kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. A kulcs Jézus mondásában az, hogyha mi egyek maradunk. Nagyon sokszor szoktuk Jézus szavait úgy magyarázni, meg kérdezzük is, hogy hogy kell ezt érteni, bármit kérhetünk Istentől, Jézus Krisztustól, az a miénk? Kérdezik sokan. Jézus azt mondja, ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim ti bennetek, akkor kérhettek bármit. Miért meri ezt mondani Jézus Krisztus? Nem csak azért, mert van hatalma bármit megadni nekünk, testvérek, hanem azért, mert tudja, hogyha mi ő benne vagyunk, ő pedig mi bennünk van, akkor mi látni fogjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És talán sok dolgot, amit egyébként első gondolatra most felsorolnánk az Úrnak, hogy erre meg arra meg amarra volna szükségem, sok dolgot majd oda se hozunk eléje, amikor egyek leszünk ő vele. Sokat beszélünk erről, hogy az ember élete döntő fordulatot vesz akkor, amikor Jézus Krisztus átveszi a kormánykereket az életünkben. És ez a döntő fordulat abban mérhető, hogy más dolgok válnak fontossá a hívő ember életében. Ez a döntő fordulat akkor marad tartós, ha Jézus Krisztus ott maradhat a kormánykeréknél, az első helyen. Ha az ő beszédei eljutnak az én szívembe, én azokat komolyan veszem, és ő benne maradok, akkor azt mondja Jézus, tudni fogod, hogy mire van szükséged. Majd tudni fogod, hogy mi az ebben a világban, ami itt marad, elmúlik és elvész. És nem fogsz érte küzdeni. Majd látni fogod az igazi értékeket. Hát Salamon azt mondja Istennek, adj nekem engedelmes szívet. Olyan csodálatos Isten válasza. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Tetszett az Úrnak, mert Istennek is vannak érzései, testvérek. És tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. És amikor valami az Isten jó tetszésének megfelelő, akkor nézzétek, mi történik. Azt mondja Isten, hogy Salamon, sok mindent kérhettél volna tőle, amit nem kértél. De én most megnyitom az én tárházamat és a tied. Tied, amit nem kértél. Tied a hosszú élet, tied a gazdagság, tied a nép, a hatalom, a királyság. Majd csodádra fognak járni. A tied azért, mert nem ragaszkodtál hozzá. Én meg ilyen vagyok. Én ilyen vagyok. Mert tetszett, amit tőlem kértél. Testvérek, nem tudom, mióta ostromoljuk Istent különböző kérésekkel. Talán egészségünkért, talán a megélhetésünkért, talán a gyerekért, férjért, feleségért. Tanítson bennünket az Úr arra, hogy azt tudjuk tőle kérni, ami neki tetszik. És ha ezt össze lehet foglalni, akkor azt mondom ma is, testvérek, hogy egy igaz imádság lehet a mi szívünkben. És egy igaz kérés lehet a mi szívünkben, amelyet ki kell mondani nap, mint nap Isten előtt. Adj nekem, Uram, engedelmes szívet. Add nekem azt, hogy én egy legyek te veled, mert akkor látom, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor majd meg tudok tanulni kérni is olyan dolgokat, amelyek kedvesek te előtted, amelyek tetszenek te neked. Kívánom, hogy Salamon tapasztalata legyen mindnyájunk tapasztalata. Hogy amikor azt kérjük Istentől, ami a legfontosabb, akkor Isten megnyissa az ő tárházait előttünk. Mert Isten ma is megteszi ezt. Ma is megteszi ezt. Amikor Saulus úgy gondolta, hogy az ő életében Jézus Krisztusnak nincs helye, és küzdött a még nagyobb elismerésért, az ószövetségi igazságokért, amikor harcba indult a keresztjének ellen, Jézus Krisztus ellen, akkor az ő élete egy gyenge, orszemnyi élet volt csupán. Aztán, amikor találkozik Jézus Krisztussal, és Jézus Krisztust odaengedi az első helyre, akkor azt látjuk, hogy Isten tárházai megnyílnak ezelőtt az ember előtt. Ma úgy mondanánk, hogy Isten kegyelméből egész Európa ott hever az apostol lábainál. Ő az, akit Isten eszközül akar használni. A kis porszemet, aki így ír magáról, hogy megjelenésre silány, ezt beszélték róla, megjelenésre silány, erőtlen az ő beszéde. Őt Isten azzal a gazdagsággal áldja meg, amikor odaengedi Jézust az első helyre, hogy te fogod elvinni az üzenetemet sok ezer emberhez, népekhez. Drága testvérek, adja az Úr, hogy az ő személye és a vele való kapcsolat ilyen fontossá váljon az életünkbe. Salamon nem csak megkapta apja hagyatékát, tartsd a szívedben az Urat, és engedd neki, hanem hálával áldozott Istennek, mikor még nem látott és nem tapasztalt semmit. Bölcsen kért Istentől, és a legfontosabbat kérte Istentől, amikor Isten erre lehetőséget adott neki. Adja az Úr, hogy a mi életünkben ott legyen az Isten felé való megelőlegzett hála áldozat minden területen. És amikor kérhetünk tőle, akkor kérjük tőle a legfontosabbat, hogy elnyerjük az ő tetszését, és megnyíljanak előttünk az ő tárházai. Amen. A 111. Zsoltárunk 6. versének éneklésével feleljünk Isten igéjére. A 111. Zsoltárunk 6. versét énekeljük, amely így kezdődik. Szent és dicső az ő neve. Taníts bennünket, Urunk, azt kérni tőled, ami te előtted kedves, ami te neked tetsző. Így hadd kérjünk most tőled engedelmes szívet, hogy életünknek minden rendjében, minden idejében, minden dolgunkban, gondolatunkban hadd legyünk mi szoros közösségbe te veled. Segíts meg bennünket, hogy amit megértettünk már a te ígédből, a te beszédedből, az hadd váljon gyakorlattá és életté mi bennünk. És arra is kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogyha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket, hanem igaz alázattal hadd tudjunk te hozzád jönni, megállni te előtted, és elfogadni mindazt, amit te nekünk készítettél. Köszönjük, hogy te a tieidnek ma is megadod szívük kérését. Ha egyek vagyunk, te veled. Olyan nehéz ez, Urunk, olyan sok kísértés van, amely elszakítana bennünket tőled. Arra kérünk, emlékezzél meg rólunk, és segíts, hogyha nem is látunk és nem is tapasztalunk, hadd legyünk bizalommal feléd. Segíts meg bennünket így az elkövetkezendő napokban, és állj mellettünk, járj előttünk, engedd, hogy lássunk és halljunk téged. Hadd legyünk hozzád olyan közel, amilyen közel senkihez se. Köszönjük, hogy most arról beszélsz, ez a titka és a kulcsa a boldog és áldott életnek. Segíts, hogy megpróbálhassuk. Segíts, hogy kipróbálhassuk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki be fogod bizonyítani, hogy ami komolyan veszünk téged, akkor te is komolyan veszel bennünket. Köszönjük neked eddigi tapasztalatunkat, és arra kérünk, taníts bennünket továbbadni mindazt, amit már átéltünk veled. Segíts, hadd tudjuk megfogalmazni mindazt, amit tőled kaptunk, és hadd tudjunk erről bizonyságot tenni mindazoknak, akik még kicsinhitűek körülöttünk. Áld meg így életünket mindenhol, ahol megfordulunk, és légy velünk szolgálatunkban, hogy el ne fogyatkozzon a hite és a bizonyság tétel a mi szánkról, hiszen ezért küldtél bennünket, hogy rólad bizonyságot tegyünk. Segíts meg ebben bennünket, és állj mellettünk. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled gyógyulást, vigaszt, szeretetet, békességet, erőt mindazok számára, akik ennek hiányában szenvednek. Kérünk, kinek adjad úgy, ahogyan szüksége van rá. és engedd, hogy el ne feledkezzünk, hálásan megköszönni neked mindazt, amit velünk és érettünk tettél. Dicsőítünk téged Jézus Krisztusért, dicsőítünk téged a Szentlélekért, aki által egyek lehetünk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy valóság is legyen életünkben. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytatva imádságunkat, mondjunk imád nemzetünkért a himnusz éneklésével. Kezdete az Úrnak félelme, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem a ránk következendő napok és hét gyülekezeti alkalmait. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia órájára hívogatunk szeretettel. Kedden este 6 órai kezdettel Biblia órát tartunk ima közösséggel. A jövő érkező testvérektől azt kérjük, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetét olvassák, ezzel készülhetünk előre. Pénteken este 6 órakor ifjúsági Biblia órát tartunk, szombaton délután 3 órakor református játszókör rendezvényünket, ma jövő vasárnap szokott rendszerint 9:30-kor Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet. Hirdetem újra és újra még mindig azt, hogy a hittan oktatást szeretnénk az általános iskolákban is megszervezni, kérjük és figyelmeztetjük is a testvéreket arra, vegyük komolyan gyermekeink hitbeli nevelését, főként azoknál, akik meg vannak keresztelve, de ha nincsenek megkeresztelve gyermekeink, természetesen akkor is jöhetnek minden némű hitoktatásra. Hirdetem a konfirmandusoknak, hogy a konfirmációs oktatás is folytatódik. Lehet még mindig az első évfolyamba jelentkezni. Pénteken 3:30 órai kezdettel fogunk találkozni az oldalsó termünkbe. A második évfolyamosokat pedig 16:30-re várjuk pénteken. A felnőtt konfirmációra való jelentkezés lehetősége is nyitott még, és a jövő vasárnap tartjuk az Isten tisztelet után azt a megbeszélést, ahol megegyezünk az időpontba. Tehát azt kérem, hogy akik felnőtt konfirmációra már jelentkeztek, jövő vasárnap vegyenek részt az Isten tiszteletünkön, és utána maradjanak majd itt együtt, a jobboldali terembe hívom és várom őket. Hirdetem iratterjesztésünket, és azt, hogy az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk a karzaton. Szeretettel hirdetem a testvéreknek gyülekezeti csendes hétvégénket, amelyre október 12, 13 és 14-én kerül sor, pénteken estétől vasárnap délutánig Csolnokon, Dorog mellett egy panzióban leszünk elszállásolva, és ezen a hétvégén szeretnénk még inkább, még közelebbről megismerkedni mindazokkal, akik eljönnek erre a hétvégére, és ami nagyon fontos, szeretnénk Isten igéje körül együtt lenni, beszélgetni, megérteni mindazt, amit Isten szívünkre szeretne helyezni. Nyilvánvaló, hogy kettős célzata van ennek a csendes hétvégének, egyrészt a lelki elmélyülés, másrészt pedig a közelebbi kapcsolatok kialakítása. A részvételi díja ennek az alkalomnak 8400 forint, és azt szeretném kérni a testvérektől, hogy akik jönnének, szeretnének jönni, azok Helényi Emilné, Szilvia testvérünknél jelezzék a szándékukat, vagy nálam. Kibővítjük ezt a jelentkezési lehetőséget, mert nem mindenki ismeri Szilviát, és most nem is látom hirtelenjébe, ott ül fönn a karzaton, de nagyon eldugottan. De ha itt kérdezősködünk a kijáratnál, akkor meg fogják nekünk mutatni azok, akik őt ismerik. Tehát hadd hívjuk és várjuk a testvéreket. A csendes hétvége nem életkorhoz kötött, ezt is szeretném mondani, tehát idős és fiatal testvéreink számára egyaránt nyitott ez a lehetőség. Ahogy látják is a testvérek, és ahogy hirdettük, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket, azzal a szeretetteljes kéréssel, hogy akik itt maradnak az úrvacsorai közösségre, azok legyenek ennek a közösségnek a bibliai rend szerint az utolsó pillanatáig vendégei és részesei. Ne menjünk el, hanem maradjunk együtt, amíg a záróéneket el nem énekeljük. Azok a testvéreinket, akik nem kívánnak részt venni az úrvacsorai közösségünkben, most a záróének után kelhetnek majd föl a helyükről, és indulhatnak az útjukra. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Most a 278. számú dicséretünk első és 8. versét énekeljük. A 278. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.